Juliskát is szeretettel köszöntöm, meg mindazokat, akik itt vagytok. Ha nyomon követitek a beosztást, akkor tudjátok, hogy ma egy különleges nap van megint. Egy héttel ezelőtt volt szombatiskolai nap, hogyha jól emlékszem, most pedig családi szolgálatok. Két hete volt?
Két hete volt.
Röpül az idő. Mi volt múlt héten? Pöcsike volt. Most pedig a családi szolgálatok napja van. Ugye az egyházunkban kiemelt szerepe van annak, hogy a családokra odafigyeljünk, a gyerekekre odafigyeljünk. És amivel készültem, amit szeretnék megosztani veletek, az részben a ma délutáni alkalomra készülés jegyében egy-két gondolat nagyon megérintett ismét. Tettem egy ilyen felelőtlen ígéretet, hogy a Tehetség vagy című könyv mentén fogunk a szülőkkel beszélgetni majd délután. Ez rettenetes. Pedig nem ennyire ijesztő, amivel a szülőkkel fogunk beszélgetni. Arról, hogy hogyan tudunk segíteni a gyermekeinknek a tehetségük szerinti tanulásban. És hát miközben ezt a könyvet ismét átlapoztam, jó néhány évvel ezelőtt olvastam utoljára, megint egy olyan gondolat elém került, ami így bennem él, meg foglalkoztat, de most újra megszólított és megosztanám veletek. Ehhez bevezetésképpen szeretném, hogyha föllapoznánk Korintusi második levél 10. fejezet 3-tól 5. verseit. Korintusi második levél 10. fejezetében a következőt mondja az apostol, most ezt így kiragadom a szöveg összefüggésből, és csak ezt a néhány verset idézem fel. Ezt mondja Pál apostol Korintusi második levél 10. fejezet 3. versétől kezdve. Mert noha testben élünk, de nem test szerint vitézkedünk. Mert a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek, hanem erősek az Istennek, erősségek lerontására. Lerontva okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és fogjul ejtve minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. Mondhatnám azt, hogy a szabályszerű harcnak az egyik megfogalmazása ez a Bibliában. Ugye az a gondolat, hogy testben élünk, ez egy mindennapi tapasztalat. Az, hogy testben élünk, ez most itt nem annyira pozitív összefüggésben szerepel, hanem a megromlott testben élünk. Egy olyan testben élünk, amelyre hatással van a bűn, és ezt saját magunkban tapasztaljuk. A testünkbe a bűn törvényként van beírva. Azt a küzdelmet, amit folytatnunk kell, azt önmagunkkal kell megvívni, és önmagunkban kell megélnünk és megvívnunk. De azt mondja, hogy a mi harcunk az nem testi eszközökkel, nem test szerint vitézkedünk, nem test szerint harcolunk. Tehát a küzdelem, amit megélünk, az nem egy olyan egyenes út, hogy a testemből jönnek késztetések, és ennek én szabad utat adok. Ugye, ami a szívemen számon mondják némelyek, hát nem ezt tanítja a Biblia. Mert ha ami a szívemen a számon, az részben lehet jó, mert ha a szívemben éppen jó dolgok vannak, akkor szuper. De hogyha a szívemben keserűség van, akkor az már nem lesz építő, hanem mint a savas eső olyan lesz. Hogyha a szívemben harag van, akkor olyan lesz, mint a forró gőz a közelemben állókra, kifröcsög és leégeti, leforrázza őket. Tehát nem szabad test szerint harcolni, mert ha test szerint harcolok, akkor a gonosznak az eszközei szerint fogok harcolni. Pál apostol azt mondja, hogy én ugyan testben élek, de nem az önző emberi természet szerinti eszközöket használom a küzdelmemben. Az én fegyvereim, amiket használok ebben a harcban, azok az Istennek a fegyverei. És az Isten fegyverei erős fegyverek, erősségek, várak lerombolására alkalmak. Miket rombol le? Okoskodásokat. olyan gondolatokat, olyan okoskodásokat, amelyek bennünk jönnek, és amelyek megakadályozzák azt, hogy az Istennel járjunk, megakadályozzák azt, hogy az Istennek engedelmeskedjünk. Az Isten ismerete ellen emeltetett magaslatokat rontja le, fogjul ejtve minden gondolatot az engedelmességre. Ez a lényege ennek a harcnak, hogy Isten ismerete elleni gondolatokkal, amik nyilván érzésekkel járnak együtt, ezekkel szemben harcol, Isten fegyvereivel, és minden gondolatot ellenőrzés alá von. Ugye ettől be lehet golyózni egyébként, ha ezt emberileg próbálod csinálni. Szeretném azt itt zárójelben megemlíteni, hogy itt nem arról van szó, hogy görcsölsz, hogy minden gondolatot fogjul ejtsél, hanem Istennek a fegyverei alkalmasak arra, hogy minden gondolatot fogjul ejtsen az engedelmesség oldaláról. Tehát ahhoz, hogy mi nemes harcot harcoljunk, ahhoz, hogy szabályszerű harcot harcoljunk, arra van szükségünk, hogy ne ösztönösen éljük az életünket. Ne a saját ösztöneink szerint éljünk és cselekedjünk, hanem hatással legyen ránk az Isten, és az Isten adjon nekünk nem testi, hanem lelki fegyvereket, a Szentlélektől adott képességeket, eszközöket, fegyvereket, amelyek arra alkalmasak, hogy azokat a gondolatmeneteket megszakítsák, amelyek útjában állnak az engedelmességnek. Van egy Biblia vers, Timóteushoz írt 2. levél 3. fejezet 17. verse, ha jól emlékszem, hogy tökéletes legyen az Isten embere, fejezi be a felsorolást van előtte, tökéletes legyen az Isten embere, felkészített, nem tudom, felfigyeltetek erre a kifejezésre. Mert nagyon sok ember el tudja mondani, és sokszor szoktam ezt hallani, hogy ezt kéne tenni. És nem véletlenül mondja úgy, hogy kellene. Mert kisiklik. Tehát tudod, hogy mit kellene tenni, de nem tudod megtenni. Vigyázzatok és imádkozzatok, mert a lélek kész, de a test erőtelen. És ezért van szükség arra, hogy legyen valami többlet, legyen valami erő, valami hatalom az életünkben, amely ezeket a kisiklató dolgokat képes helyre tenni, hogy képesek legyünk engedelmeskedni az Istennek. És ez azon a folyamaton megy keresztül, hogy megújul az életünk a gondolkodásunk megújulása által. Ez a könyv olyan szempontból döbbenetes, hogy ennek a fiziológiai hátterére mutat rá, az agyműködésben történő hátterére mutat rá. Van ebben egy ábra, most nem azt fogom nektek felmutatni egyébként, ahol sematikusan ábrázolja, hogy mennyire meg lehet különböztetni azt az idegsejtet, amely valami mérgező érzést, gondolatot táplál, haragot, traumát, szorongást, félelmet, és azt, ami egészséges érzést és gondolatot táplál. Hasonlata az, hogy olyan, mint amikor a fa teljes lombkoronával díszeleg, vagy olyan, mint amikor a savas eső leégette a leveleket a fáról, és ott maradnak csupaszon, torzultan az ágak, kifejletlenül az ágak. Interneten láttam egy képet, megrázó volt. Egy 3 éves gyermeknek az agyát mutatta összehasonlításban egy olyan gyermeket, aki védett közegben, szeretetteljes közegben nőtt fel, és egy olyan gyereknek az agyát, akit elhanyagoltak. Laikus ember számára kézzel foghatóan látható az agyi különbség. A kép különbsége. Aki szeretetben nőtt fel, annak a kifejlett méretében is nagyobb volt, és barázdáltságában is nagyobb volt, árnyaltabb volt. Akit elhanyagoltak, annak kisebb volt az agya, és kifejletlen volt az agya. Amikor a lelkünkben mérgező gondolatok vannak, neheztelés van, harag van, szomorúság van, félelem van, akkor a gondolkodásunkat bénítják ezek meg. és nekünk szükségünk van arra, hogy másként legyen. Azt mondja a zsidókhoz írt levél második fejezet 15. verse, hogy Jézus Krisztus részese lett a testnek és a vérnek egy bizonyos célból. Római zsidókhoz írt levél második fejezet 15. verse. Ha valakinél megvan, megkérhetem, hogy olvassa fel.
És megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt teljes életükben kapok halálnak.
Tehát miért lett Jézus részese a testnek és a vérnek, ami meggyöngült, bűnhöz hasonló emberi bűntestének hasonlatosságában jött el, ahogy Pál megfogalmazza. Miért lett ennek részese?
Hogy megszabadítsa azokat.
Hogy a saját életén keresztül megmutassa, elénk élje azt, hogy hogyan lehet mégis engedelmeskedni az Istennek szabadon. Mert az ember önmagában, a maga állapotában rab. Milyen időtartamban rab?
Teljes életükben rabok halálnak.
Teljes életében. Döbbenet, nem?
Az.
Miért, mi által rab?
A haláltól való félelem.
A félelem képes rabságban tartani az ember lelkét. A haláltól való félelem képes rabságban tartani az ember lelkét. És aki fél, az megkötözött. Ezt mondja ez az igevers. Aki fél, az nem szabad. Nem szabad arra, hogy tisztelje az Isten, nem szabad arra, hogy cselekedjen, nem szabad arra, hogy hogy szeressen, mert rab. A saját félelmének a rabja. Nézzük meg ezzel szemben János első levele, 4. fejezet, 18. versét. Most más valakit kérek felolvasásra. János első levele, 4. fejezet, 18. versét. Juliska?
Igen. A szeretetben nincsen félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett teljesi a szeretetben.
Van egy másik út, és ez a két út, ez kizárja egymást. A szeretet mit csinál? Kiűzi a félelmet. Elküldi a félelmet. Nem tud megmaradni a félelem a szeretet jelenlétében. A teljes szeretet teljes szabadságot biztosít. És az agyunk e két működés szerint tud működni. Vagy a félelem határozza meg a működésünket, vagy a szeretet. És ez a kettő harcol egymással. Félelem, bizalmatlanság, keserűség harcol a bizalom, a szeretet, az engedelmességgel szemben. Ez a csata zajlik az elménkben, bennünk. Kérdés, hogy melyiket tápláljuk. Kérdés, hogy melyiket erősítjük meg napról napra a mi gondolkozásunk által. Fogjul ejtjük a félelmeket, és Isten fegyvereivel megsemmisítjük őket, vagy a félelem akadályozza meg azt, hogy szeretni tudjunk. A félelem akadályozza meg azt, hogy szabadok legyünk az Istennel való kapcsolatunkban. Figyeljetek meg, hogy mit mond a félelemről János apostol, hogy mivel jár a félelem?
Gyötrelemmel.
Mi jellemzi azt az embert, aki gyötrődik? Milyen testi érzetek kötődnek a gyötrelemhez bennetek?
Fájdalom.
Gyomrod?
Gombóc,
nem? A fejfájás. Nem tudsz gondolkozni. Állandóan fogjul ejt, állandóan megkötöz az, ami gyötör. Amikor valami nagyon mélyen érint a gondolataidban, megráz, akkor alig bírsz elszakadni tőle.
Nem tudsz gondolkodni.
És ez megbénítja a gondolkodásodat, megsemmisíti a kreativitásodat, nem látsz kiutat. Nos, nem ezért akartam ezt elmondani, ez egy tény. Tehát ezt ismertétek, semmi újat nem mondtam, mert egyébként mindent ismertek, amit el fogok mondani, de nem baj. Csak ezt szeretném így megmutatni távolról, hogy A könyvben van egy kép, hogy a szeretet fája, ugye fához hasonlítja az idegrendszernek a kis ágait, az idegsejteknek a kapcsolatrendszerét. Ugye a szeretet fája egy lombos faként ábrázolja, illetve a félelemnek a fája. Csak hadd olvassak fel egy-két gondolatot, amit leír. Tehát a szeretet fájának a fán levő megnyilatkozások, gondolkodásunkból fakadnak a cselekedeteink. Így fogalmaz valahol, hogy az az íz, amit éreznek az emberek, amikor kapcsolatban vannak velünk. Kedvesség, türelem, békesség, öröm, jóság, hűség, szelítség és önuralom. Nem véletlenül ismerős valahonnan. A gyökerében pedig ilyeneket ír le. Egészséges gondolatok, egészséges bizalom, egészséges érzések, egészséges szeretet, egészséges szavak, egészséges érintések, egészséges döntések, egészséges komolyság, egészséges álmok, valóságos egészség, egészséges időbeosztás. A másik fánál, ha fentről haladok lefelé, akkor a legtetején fizikai betegség tüneteket sorol fel. Mert ez a legvége, ami kialakul, ugye pszichoszomatikus betegségek. Elmebaj, keringési problémák, központi idegrendszer, immunrendszer, migrén, szív- és érrendszer, emésztésnek a problémái. Kicsit lejjebb a fának, ott vannak függőségek és lelki jellegű tünetek, betegségek. Függőségek, ugye drog probléma, alkohol, pornó, ételfüggés, nagyon egyszerűen zabálás. Egyéb függőségek, tulajdonképpen bármi lehet függőség, amiben vigasztalást keresel, miközben nem nézel szembe a problémáiddal, és nem megoldást keresel rá. Másik oldalon pedig a depresszió, mentális betegségek. Alatta lejjebb a tanulási problémák és a szorongásos betegségek. Ugye így felsorolja a tanulási képességzavarokat, a figyelemzavart. Másik oldalon poszttraumás szindróma, pánikbetegség, fóbiák. A fa törzsénél a stressz van.
Nem véletlenül.
És akkor itt megérkezünk oda, hogy egyetlen stresszmentes helyet ismerünk. Az a temető. Ott nincs stressz, ott nyugalom van. Tehát mondta nekem valaki, a héten beszélgettem valakivel, hogy az a problémája, hogy a körülmények. Tehát hogy mondtam neki, hogy figyelj, körülmények mindig fognak stresszt okozni. Tehát a körülményeitől várod a megoldást, akkor egy dolgot várhatsz, tanulási problémáid lesznek, lelki problémáid lesznek, függőségeid lesznek, és így tovább. Mert a stressz az együtt jár ezzel az élettel. Valami másra van szükség. A gyökereknél pedig ilyeneket sorol fel. Mérgezett gondolatok, mérgezett hit, mérgezett érzések, mérgezett szeretet, mérgező szavak, mérgező érintés, mérgező döntések, megmérgezett komolyság, nevezhetnénk talán komorságnak is, mérgezett álmok, mérgezett időbeosztás, mérgezett egészség. Még csak nem is ezt akartam nektek hozni ma, hanem amit hoztam, az a Transeurópai Divíziónak, a családi osztály vezetőjének a munkája. Karen Holford készített egy anyagot, aminek az a címe, hogy virágzás gyarapodás, lefordítva. És arra fókuszál, hogy mik azok, amiket gyakorlatként kialakíthatunk az életünkben, amik segítik a szeretet szerinti működést. Segítik azt, hogy ne mérgező legyen az életünk, hanem hogy a gyökereinkben belegyökerezzünk az Isten szeretetébe, és abból táplálkozzunk, és ne a mérgezett körülményekből legyünk még inkább feszültek, vagy gyötrődjünk. Nekem az a javaslatom, hogy kérjük meg Mártit, hogy majd fordítsa le ezt az anyagot, mert én most csak megmutatom nektek, de ez egy sokkal nagyobb anyag annál, mint hogy ezt itt most megemészthessük, és az a javaslatom, hogy két hetente az Isten tisztelet elején egy-egy kis kártyát, egy-egy gondolatot mutasson meg nektek, ötletekkel, nyomtassátok ki, adjátok kézbe, és két hétig legyen az a feladata mindenkinek, aki itt volt, hogy azt a dolgot fogja gyakorolni. Jó? Tehát itt most 13-at fogok végig sorolni, tehát ez 26 héten keresztül lehet gyakorlat a gyülekezet számára majd. Az első tanács, és akkor Biblia verseket olvasunk, Filippi beliekhez írt levél 4. fejezet 8. verse. Filippi beliekhez írt levél 4. fejezet 8. verse. Amíg csak. Igazak? De valaki olvassa fel, akinél megvan. Filippi 4. fejezet 8. verse. 4-8. Szóni, megvan?
Amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jóhívőek, ha van valami erény és ha van valami dicséret, ezekről.
Köszönöm. Hány olyan része volt, ami arról szólt, hogy hogyan tett keresztbe a munkatársad, a szomszédod, hogyan rágalmaztak meg, hogyan szúrtak ki veled? Elég kizárólagos a megfogalmazás, nem? Az első tanács, uralda gondolataidat. Ne engedd meg, hogy bármin szabadon időzzenek a gondolataid, hanem nézd meg, hogy ez megfelele ennek a kritériumrendszernek. Igazak, igazságosak, tiszták, békességesek, és így jóhírűek, kedvesek, és így tovább. És akkor jön egy gyakorlati tanács. Jó, mindegyiknél egy gyakorlati tanácsot lefordítottam, de találtok 6-8 ötletet arra, hogy ezt hogyan gyakoroljátok. Gyakorlati tanács 2 fogok itt most mondani. Az egyik az életmóddal kapcsolatos. 2 terület, aludj és étkezz egészségesen. Tehát a megfelelő pihenés és a megfelelő táplálék. És a másik gyakorlati tanács, gondolj 3 olyan dologra, amikor nyugodtnak és boldognak érezted magad. Gondolj 3 olyan dologra, amikor nyugodtnak és boldognak érezted magad. Gondold át, hogy mi állt ennek a hátterében, és az, ami ott állt a hátterében, hogyan tudnád többször tenni. Tehát mit tehetnél azért, hogy többször érezd nyugodtnak és boldognak marad magad? Második tanács, Tesszalonikai első levél 5. fejezet 18. versét kérem, hogy valaki olvassa fel. Tesszalonikai első levél 5. fejezet 18. verse.
Mindenben hálát adjatok, mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által hozzátok.
Köszönöm szépen. Így hangzik a tanács, válaszd a hálát. Válaszd a hálát. Gyakorlati feladat ehhez. Köszönj meg Istennek különböző dolgokat, amelyeket az érzékszerveiden keresztül élsz meg. Tehát gondold végig, hogy ízleléssel, érintéssel, hallással, szaglással, látással, mik azok a dolgok, amiért hálás lehetsz. És ezt köszönj meg Istennek. Mivel most itt nincsen időnk, ugye ezt én szívesen csinálnám úgy, hogy azt mondom, hogy üljetek csoportokba, és akkor megcsináljuk a feladatot, megosztjuk egymással, és megyünk tovább, ezért most hadd kérjem azt, hogy írjátok le a feladatokat. Jó, jegyezzétek föl magatoknak, vigyétek haza, és délután 2:30 között csináljátok végig a feladatokat. Köszönj meg Istennek, különböző dolgokat, amelyeket az érzékszerveiden keresztül élsz meg, amiért hálás lehetsz. 3. Róma 12:15. Ennek az első fele, ha jól emlékszem.
köszönni.
Róma 12:15.
Örüljetek az örülőkkel, és
köszönöm.
Írjatok a sírókkal.
Csak az első fele. Örüljetek az örülőkkel. Lehetett volna az a vers is, hogy mindenkor örüljetek. A tanács pedig így hangzik, válaszd az örömet. Gyakorlati feladat. Készíts listát 100 olyan apró dologról. Ez jó nagy kihívás. Készíts listát 100 olyan apró dologról, amely örömöt szerez neked. 1-2 hét kell szerintem ehhez a listához. Habitusunktól függően. Na de nem ér itt véget a feladat, tehát listázunk először. Hogyha elkészült a lista, készíts belőle kártyákat. Tehát mindegyikből készíts egy kártyát. Lesz 100 darab kártyát, amire rá van írva egy dolog, ami örömet szerez neked, amiben meg tudod élni az örömet. Naponta húzz egy kártyát, és csináld meg. Jó? Tehát naponta húzz egy kártyát ebből a listából, és csináld meg. Éld át azt az örömet, és a kártya hátuljára írjad rá, hogy hogyan tetted meg, és hogyan érezted magad, amikor megtetted. Természetesen nem romboló, önpusztító örömökről van szó. Félreértés ne essék, hanem építő örömökről, jó? Tehát eddig az volt, hogy urald a gondolataidat, válaszd a hálát, a harmadik az volt, hogy válaszd az örömöt, a negyedik az így hangzik a felhívás, hogy válaszd az inspirációt. A hozzávaló Biblia vers, amit Karen Holford keresett, Római Levél 12. fejezet 2. verse, ahol azt mondja, hogy változzatok el a ti elmétek megújulása által. És ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változtatok el az elmétek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Tehát keress olyan dolgokat, amik jóra ösztönöznek, amelyek inspirálnak téged. És akkor jön egy gyakorlati feladat, jó? Válassz egy bibliai szemét, akinek az élete ösztönzőként hat rád, jóra ösztönzőként hat rád. Tanulmányozd az életét, és gyűjtsed össze, hogy miért volt számodra olyan inspiráló ez az élet. Jó? Tehát egy bibliai személyt keressél, akinek az élete jó hatással van rád, ösztönöz téged a jóra, és gondold végig, hogy miért volt ilyen hatással, mi az az ő életében, ami ösztönöz téged, ami inspirál téged. Az ötödiket nagyon szeretem. Lassan majd megtanuljuk. Az első volt, hogy uralda a gondolataidat. A második az volt, hogy ápold a hálát, válaszd a hálát. A harmadik az volt, hogy válaszd az örömet. És tudatosan örülj. A negyedik az volt, hogy válaszd az inspirációt, hagyjad, hogy az Isten inspiráljon téged, ösztönözzön téged jóra. Az ötödik, válaszd a csodálkozást. 86. Zsoltárból olvassuk el a 8. és a 10. verset. Zsoltárok könyve, 86. Zsoltár, 8. és 10. verse. Igen.
Jó, melyiket 8.
8. és 10. verse.
Nincs olyan hozzá hasonló az Istenek között, és nincsenek hasonlók a te munkáidhoz. Mert nagy vagy te, egy csodált dolgokat művelsz, csak te vagy Isten egyedül.
Mert nagy vagy te, és csoda dolgokat művelsz. Gyakorlati tanács. Tegyél egy sétát, és miközben sétálsz, keressél 5 olyan dolgot, ami csodálatot vált ki belőled. Készíts róla fotót, és oszd meg mással is, hogy ő is rácsodálkozhasson arra. A csodálatnak óriási szerepe van a hitéletünkben. az egészséges érzésekben. Gyönyörködni az Istenben, rácsodálkozni az Isten műveire. Csodálkozz! Következő a hatodik. Itt egy pici kiegészítést is szeretnék majd tenni. Így hangzik, hogy válaszd a nevetést. Példabeszédek könyve 17. fejezet 22. versét nem kell fellapoznatok, mert tudjátok fejből. A vidám elme jó orvosságul szolgál. Egyszerűen neves. Itt egy picit megállok. Mert hogy van egy olyan magyar közmondás, hogy a legszebb öröm a kár öröm. Tehát nagyon, nagyon kell vigyáznunk, hogy olyan dolgokon nevessünk, amelyek nem gonoszságok. Mert erre való hajlamunk azért megvan az emberi természetünkben. Van példabeszédek könyvében egy igevers, amelyik azt mondja, hogy mint aki tüzes nyilakat lövöldöz, olyan az, aki megcsalja az ő fele barátját, és azt mondja, csak tréfáltam. Igen. Nagyon megrázó ez a jelenség. Az Új Szövetségben, ha jól emlékszem, a Kolosszé levélben van egy olyan részlet, amit nem tudom, említettem-e már nektek, ami a Károli fordításból biztos, hogy nem jön ki az, ami az eredeti szövegben van, de lehet, hogy nem Kolosszéban van. Igen, az Efézusi levélben van, az 5. fejezet 4. versében. Nem tudom, hogy van-e valakinél új fordítás, hogy esetleg megtennél, hogy abból Efézusi levél 5. fejezet 4. verse. Csak kíváncsi vagyok, hogy ők lefordították-e.
Semtágság vagy bolon, értéletlenül beszél, amely illetlen, hanem inkább hálaadás.
Igen, köszönöm szépen. A trágárság szó helyén, ha jól emlékszem a szóra, egy olyan kifejezés áll, ami az ugratásról szól. Bocsánat, föllapozom, mert nem jut eszembe most a kifejezés. Tehát olyan kétértelmű beszédről van szó, amely viccelődés, ugratás. Azt értettem meg, hogy az... Igen. Nem is, bocsánat, nem a bolond, hanem az eutrapélia kifejezés. Tréfálkozás, szellemeskedés, ércelődés. Ugye ez nem jön ki a Károli fordításból, sem trágárság, trágárságnak fordítja, de ez nem annyi. Tehát ez nem az, hogy valaki trágárul beszél, hanem valaki elkezdi ugratni a másikat, elkezd ércelődni vele, szellemeskedni vele. És tudjátok, ezzel az a baj, hogy észrevétlenül mar bele a másikba, de ott hagyja azt a sebet. És nem tudod, hogy nem hagytál le ott. És egy olyan légkör jön létre, amiben a másik nem mer megnyílni, vagy nem tud úgy megnyílni, mert kis csipkelődés, kis marás.
Ez nem a gúny is.
A gúny is ide tartozhat, igen, bár szerintem az, amire ez az eutrapélia... Igen, tehát ez az eutrapélia, ez az eu az jó. Tehát, hogy elsőre jónak tűnhet, meg poénosnak tűnik, csak közben sebez. Beszólás, szurkálódás, csipkelődés, így lehetne még visszaadni ezt a gondolatot. Tehát, választ az örömöt, választ a nevetést, az olyan nevetés, ami felhőtlen, ami nem a másik ellen irányul, nem kigúnyolja a másikat, nem a másik rovására van. Lehet, hogy saját magamon nevetek. Hát az belefér. Saját esetlenségemet. Most nem mesélek el dolgokat, amiket hallottam, mert... Aki elmondta, annak joga volt hozzá, hogy saját magán nevessen, és mi is együtt nevessünk vele. Vannak olyan játékok, amik tényleg nevetni fogtok, hogyha csináljátok, mert egyszerűen poénos, és nem irányul senki ellen. Ilyeneket érdemes csinálni. A nevetésnek óriási szerepe van. Óriási szerepe van. Nagyon nagy szükségünk van rá. Gyakorlati tanács. Itt most majd a többit megismeritek, egyet kiválasztottam. Kérj meg valakit, aki magányos és szomorú, hogy mondja el neked, hogy milyen dolog okoz neki igazán örömet. Majd hívd meg, és tegyétek meg együtt. Jó? Hetedik tanács. Választ a reményt. Római Levél 15. fejezet 13. verse az egyik kedvenc versem a Bibliában. Római Levél 15. fejezet 13. vers.
A reménység megistene pedig kölcsönbeszéteket mindenről már és békességgel a hűvésben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek erejáltal.
A bővölködő reménység. Azért szeretem nagyon egyébként ezt a Biblia verset, mert arról beszél, azt mondja, hogy a bővölködő reménység és öröm az az Isten ajándéka. És ahhoz, hogy megkaphassuk, ahhoz azt mondja, hogy hol töltsön be, mikor töltsön be titeket, mikor tud betölteni reménységgel és örömmel. Elolvasom még egyszer. A reménység Istene pedig töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hívésben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Mikor tud betölteni örömmel és békességgel? Kizárólag persze csak az Isten. Amikor a hitben vagy. És nagyon érdekes ez a Biblia vers, mert mondhatná úgy, hogy a hitben, de nem ezt mondja. A görög szövegben itt cselekvő formában van a hit. A hinni igét használja. Vagyis, hogy miközben gyakorlod a hitedet, miközben rábízod magadat az Istenre, te ennyit tudsz megtenni, és közben az Isten betölti a szívedet örömmel és bővölködő reménységgel. Talán említettem nektek azt, hogy a fiam életében most egy újabb válság alakul ki, mert hogy megint növekedésnek indult az a ciszta a fejében, ami miatt műtétre szorult már kétszer. És beszélgettünk sokat ennek kapcsán, hogy ő hogy éli ezt meg, hogyan dolgozza fel, és annyira megindító volt, amikor egyrészt elmondta azt, hogy nincs benne neheztelés Istennel szemben, elfogadta Isten kezéből, bízik az Istenben, hálás az Istennek azért, hogy egy olyan korban élhet, ahol ezt tudják kezelni, hogy vannak gyógyszerek, mert ha nem műtötték volna meg, akkor a látását vesztette volna már el réges-régen, hogyha megműtötték volna, de nem lenne lehetőség hormonálisan kezelni, akkor meghalt volna réges-régen. Tehát néhány nap és meghalna, ha a gyógyszereket nem kapja. Teljes hormonpótláson van. És elmondta, hogy ő nem várja el az Istentől azt, hogy meggyógyítsa. Ő hálás azért, hogy az Isten egy olyan korban adott lehetőséget neki, ahol ezt kezelni tudják. És persze hisz abban, hogy Isten képes meggyógyítani, de nem érzi fairnek, hogy ezt is elvárja tőle. Tehát, hogy ez nem lenne fair. És beszélgettünk még egy kicsit, és akkor egyszer csak elsírta magát. És azt mondta, hogy ő ezt elfogadja, de nem tud örülni neki. És mondtam neki, hogy ez nem elvárás. Nem elvárás, hogy örülni tudjon ennek. Ő annyit tud megtenni, hogy bízik. Az a kérése az Istennek, hogy bízzad rám, hogy bízzál meg bennem. És figyeljétek meg ezt a verset, ki adja az örömet? A békességnek, a reménységnek az Istene töltse be a ti szíveteket minden örömmel és békességgel a hívésben. Hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Tehát az, hogy amikor benne vagyunk egy próbában, az Isten nem kér tőlünk többet, mint hogy bízzunk benne. És a bizalomnak a gyümölcseként a Szentlélektől ajándéka az, hogy bővölködő reménységed van, hogy örülni tudsz, hogy amikor még benne vagy, mert ugye a hívésnek ez is a jelentősége, hogy így használja, hogy nem akkor, amikor már túl vagy rajta. Hát akkor azért jó esetben könnyű örülni, nem? Tehát aki túljutott egy megpróbáltatáson, egy nehézségen, az a normális, hogy örül. Az az abnormális, ha akkor se tud örülni. Az már tényleg nagyon komoly problémára utal. De az, hogy amikor benne vagy a nehézségben, örülni tudsz, na az egy az egyben ajándék. És ez azon múlik, hogy tudod-e választani a reményt. Hogy mikor jön el ez a pont, nem tudom. Mikor csap át a bizalom békességbe, a békesség örömbe. Elmondott olyat is, hogy felismerte, hogy az Isten ezen keresztül miket munkált az életében. Hálás az Istennek, mert megtalálta őt így. De az öröm az az Isten lelkének az ajándéka. Ezt nem mi csiholjuk ki magunkból. Ezért válaszd a reményt. Gyakorlati tanács, keress olyan biblia verseket, amelyek reményt adnak neked. És itt megint jön egy második feladatrész, írd le őket kártyákra, és ezeket a kártyákat helyezd el a lakásodban. Helyezd el látható helyre, és memorizáld. Legyen megtöltve a reményt adó igékkel a fejed. Legyen tele a gondolkodásod az Isten ígéreteivel. Jó? Tehát gyűjtsél reményt adó igéket, és írd le őket kártyára, és ragaszd ki őket mindenhova a magad környezetében. Hogy amikor látsz, amikor gondolkozol, akkor ezek inspirálják a gondolataidat. A nyolcadik, legyen célod. Válaszd a célkitűzést. Római levél, nem, Korintusi első levél, 12. fejezetében, 4-től 6. versekben mondja azt az apostol, hogy a lelki ajándékok különbözőek. A szolgálatok különbözőek. A cselekedetek különbözőek. De mögötte ugyanaz az Isten áll, aki adja mindezeket. És a következő vers azt mondja, hogy mindezeket a lélek kijelentését haszonra adja az Isten. Ez nagyon érdekes az itt levő görög kifejezés, mert azt mondja, hogy összehordásra adja, és így haszonra. Tehát azt mondja, hogy Isten téged egyedileg megteremtett, adott neked lelki ajándékot, adott neked szolgálatot, van terve konkrétan, hogy mit tegyél, előkészített jó cselekedeteket, amelyekben járj, és azt kéri, hogy csináld. A tanács pedig az, hogy fogadd el ezt a célkitűzést. Fogadd el, és gondolkodj, legyen határozott célod, hogy az Isten terveit betöltöd. Hassa át az életedet. Tudjátok, semmi nem ad olyan érzést az embernek, hogy van értelme az életének, mint az, amikor áttélheti azokat a pillanatokat, hogy most ott vagyok, ahol lennem kell, és azt teszem, amit tennem kell, és ezzel másnak a javát szolgálom. Ha én csupán a hétköznapi taposó malomban vagyok benne, az egy állandó hiányérzetet tud előidézni a lelkemben. De ha a taposó malom közben felfedezem, hogy most tudtam bátorítani egy munkatársamat, hogy tudtam imádkozni egy rászoruló barátomért, hogy most nem véletlenül késtem le azt a buszt, mert összetalálkoztam egy emberrel, akivel szóba elegyedhettem és megvigasztalhattam. És lehet, hogy nekem káromra volt az, de közben az Isten terveinek a beteljesülését látom. Nincs hatalmasabb dolog, mikor az erősíti meg az értelmét a létezésednek, mint hogy azt tapasztalt, hogy az Isten tervei teljesülnek az életedben. Nem a te üdvösségedre, hanem arra a célra, amire alkotott téged. Hogy hasznos edény vagy az Isten háztartásában. A következő, ezt is nagyon szeretem, válaszd a kedvességet. Válaszd a kedvességet. Efészusi levél 4. fejezet 32. versét írta hozzá. Az első kifejezést Legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, megengedve egymásnak, miképpen az Isten is Krisztusban megengedett nektek. Ez a jóságos kifejezés, ez magában foglalja a kedvességet is, a jelentést tartom. Legyetek egymáshoz kedvesek. Milyen egyszerű, nem? Válaszd a kedvességet. Tanács, gyakorlati tanács, nagyon örömös tanácsot írt hozzá. Készíts vagy vásárolj süteményt, és lepj meg vele valakit, aki másokért szolgál. Vidd be az iskolába a tanári karnak, vidd be a rendőrségre a rendőröknek, vidd be az orvosi rendelőbe az orvosnak, lepj meg vele valakit. Tizedik tanács, merülj el egy tevékenységbe. Van az angolban egy kifejezés, ez a flow érzés, lehet, hogy hallottátok már, amikor úgy magával ragad a folyam és visz, és úgy könnyű menni, mert hát te utazol a folyón. Szóval, hogy amikor belemerülsz, és úgy sodor, és inspirál, és lelkesít, és örömöt találsz benne, merülj el egy tevékenységben. Ehhez is írt egy igeverset Prédikátor könyvéből. Prédikátor könyve második fejezet 24. verse, remélem, hogy nincsen versszámozásbeli eltérés. Itt van versszámozásbeli eltérés. Kettő 24, de nem ez lesz, hanem most kéne egy angol biblia. 25. vers. Nincsen csak egy jó is az embernek a hatalmában, hogy egyék, igyék, és azt cselekedje, hogy az ő szíve lakozzék gyönyörűséggel az ő munkájából. Ezt is láttam én, hogy az Istennek kezében van. Gyönyörűséggel lakozni, hogy élvezettel csinálni, amit csinálsz. Hogy örömöt találni a hétköznapi tevékenységben. Gyakorlati tanács, tanulj valami újat. Határozd el, hogy valamiben most elmerülsz, hogy valamivel foglalkozol. Gondold ki, hogy mit tanulnál szívesen, és gondold át, hogy hogyan fogod elkezdeni. Kezdj bele valamibe, amit élvezettel tudsz csinálni, amiben át tudod élni azt, hogy növekszel, és közben visznek előre a dolgok maguktól. 11. tanács. Válaszd a békét. Válaszd a békét. János evangélium a 14. fejezet 27. verse, az agyonom, hogy ezt is tudjátok fejből. Igen, békességet adok nektek, az én békémet adom nektek. Nem úgy adom, ahogy a világ adja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. Válaszd a békét. Tanács, gyakorlati tanács, keress egy békés helyet. Öltöz fel jó melegen, mert tél van. Ezt csak én teszem hozzá. Keress egy békés helyet, ülj le és szemlélődj. Nevezd meg 5 dolgot, amit látsz. Nevezd meg 4 dolgot, amit hallasz. Nevezd meg 3 dolgot, amit meg tudsz érinteni. Nevezd meg 2 illatot, amit érzel. És nevezd meg 1 dolgot, amit meg tudsz ízlelni. És utána köszönd meg ezeket a dolgokat az Istennek. Menjél ki a tó partjára, a hegytetőre, egy csipkebokor közelébe, és ülj le, és élvezd a békét. És adj időt a lelkednek, hogy megteljen a szíved békével. Hogy az aggodalmaskodás helyett az Isten békéje járjon át. Már csak 2 van hátra. 12. Válaszd a kreativitást, az alkotást. Legyél alkotó ember. Kolosszé levél 3. fejezet 23. versét írt ehhez. Kolosszé levél 3. fejezet 23. vers. és valamit tesztek, lélekből cselekedjétek, mint az Úrnak, és nem az embereknek. A tanács, amit kiírtam erről a kis lapról, írj egy saját zsoltárt. Írj egy saját zsoltárt, amelyben Istent dicséred a jó dolgokért, miközben tudatosítod azt, hogy mindezt számodra alkotta. Inspirálóként el lehet olvasni azokat a zsoltárokat, ahol ezek a rácsodálkozások, ezek a hála zsoltárok vannak. De írj egy személyes zsoltárt. Jézus élete könyvben van egy ilyen gondolat, hogy Isten arra vágyik, hogy a személyünkből fakadó, személyes életünkkel összefüggő hála és dicséret szálljon fel. Zenészek előnyben. De ha nem tudsz énekelni, nem baj, írd meg a zsoltárt, és majd valaki megzenésíti. Csak legyen személyes, tehát az a tiéd. 13. Válaszd azt, hogy segítesz másoknak. Aki mást felüdít, maga is felüdül. Válaszd azt, hogy segítesz másoknak azzal, hogy figyelemmel meghallgatod, és engeded, hogy kimondja a terheit. Válaszd azt, hogy vigasztalsz valakit, miközben szomorú. Itt jön be a második része a római levél igéjének, mert az eleje azt mondta, hogy örülj az örülőkkel, és ami most aktuális, sírjatok a sírókkal. Érezz együtt vele, vigasztald a szomorúságában. És az utolsó gondolat, viselj gondot a másikról akkor, amikor az élet tragikus. Állj mellette a bajban. Befejező igeversként azt felolvasnám, amit ehhez írt. Jeremiás síralmai, 3. fejezet, 21-23. verse. Azt mondja Jeremiás síralmaiban az ige. Ezt veszem szívemre, ezért bízom. Az Úr kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk. Mivel nem fogyatkozik el az ő irgalma, minden reggel megújul a te nagy hűséged, nagy a te hűséged. Az Úr az én örökségem, mondja az én lelkem, azért benne bízom. Jó az Úr azoknak, akik várják őt, a léleknek, amely keresi őt. Kedves testvéreim, arra szeretnélek hívni benneteket, remélem Márti elfogadja a felkérést, megadom majd a honlap címet, hogy tegyétek meg, hogy ezt a 13 dolgot, ami egyébként az utolsó az 3, tehát akkor nem 13, hanem 15, két hetente a gyülekezetben, az Isten tisztelt elején, 5 percnél nem több, vetítsétek ki, kártyán vigyétek haza, és 2 héten keresztül csináljátok. Legyen 2 hét arra, amikor 2 héten keresztül a békét választod. És végig csináld azokat a dolgokat, meg kitalálsz mellé még 20 másikat, hogy hogyan tudod átélni a békét. És választ a békét, és ápold a lelkedben a békét. Mert amit magunkba szívunk, amivel foglalkozunk, abból fog felépülni az életünk, az érzésvilágunk, abból fog felépülni a magatartásunk, a másokkal való bánásmódunk, a cselekedeteink. Azt fog megteremni a lelkünkben, az életünkben, és azt fog végül a jellemünké válni, az életünk részévé válni. Ugyanannyi erővel ápolhatjuk a lelkünkben a keserűséget, mint amennyi erővel ápolni kell a lelkünkben a reménységet. Semmivel nem több. Ugyanaz a mechanizmus. Mihez szoktál hozzá? Mit gyakorolsz a lelkedben? Ezért a befejező nekünk az, hogy legyen szívünk mindig vidám. Erre hívlak benneteket, mert ez határozza meg a mi gondolkodásunk menetét. Ez határozza meg az Istennel való kapcsolatunkat. Ez határozza meg a hétköznapjainknak a minőségét. És az Isten azt szeretné, hogy jó dolgunk legyen. Azért jött, hogy életünk legyen és bővölködjünk. Ezért harcra fel, testvéreim! Testben élünk, de ne testi fegyverekkel küzdjünk. Ne keserűséggel akarjunk elérni valamit. Nem lesz tőle jobb. Hanem ápoljuk a lelkünkben azt, hogy ellenőrzés alatt tartjuk a gondolatokat. Héten voltam valakivel valahol, ezt így jól behatároltam. Nem akarom elmondani se azt, hogy kivel, se azt, hogy hol, se azt, hogy miért.
Nem is ez a lényeg.
Nem is ez a lényeg. A szituáció az, hogy átél egy kapcsolati válságot, el kell valakit engednie. És fel kell ismernie azt, hogy nem ő a megmentője annak a valakinek. Nagyon egyszerűen fogalmazott az, akihez elmentünk, hármasban beszéltünk, azt mondta, hogy álljon helyre a békéd, és bízd rá az Istenre azt a másikat. Nem a te dolgod. Nem a te feladatod megmenteni őt. Van valaki... Tudunk hallgatni? Van esélyünk rá? Nem a te dolgod. És amikor hazafele mentünk, aközben vissza kellett idéznem, hogy mit hallott. Mert elindultak azok a gondolati körök, amik arról szóltak, hogy a másikról gondolkozik, és a másikat hogyan menthetné meg. Nagyon nehéz. De el lehet oda jutni, ahol el kell engedned. Az utad egy szakaszán megtettél érte mindent, és bíznod kell az Isten érte való munkájában. De nem te vagy az eszköz tovább. Mert kibonzdított, és rá függtél valamire. Urald gondolataidat, választ a hálát, választ az örömöt, választ az inspirációt, a késztetést, választ a rácsodálkozást, választ a nevetést, választ a reménységet, választ a célt, az Isten célját a te életedben, választ a kedvességet, választ azt, hogy elmerülsz valami jó dologban, és visz téged előre, választ a békét, legyél alkotó, kreatív, és végül, de nem utolsó sorban, szolgálj másoknak. Élj mások javára. Amen.